Magyar Sándor szerzőtje, szeretettel üdvözlök mindenkit a vételtechnikai szakosztálya, a Kábel TV szakosztály és a Média Klub közös rendezvényén, mint akár most, akár később a YouTube-on fog visszanézni. A mai előadásunkat dr. Kis Bálint tartja, Robotok a korszerű gyártás technikában címmel. És némi előzetes a szakosztálynak a elkövetkezendő néhány rendezvényéről. Március 23-án Király Gyula okos egészségügy, okos kórház. Április 13-án Kéri Ferenc a Kábel TV rendszerektől, és április 27-én Imre Gábor a modern képmegjelenítési technológiát és azok egészségügyi vonatkozásairól fog előadást tartani. Aki a régebbi előadásainkat szeretné visszanézni, az ezen a YouTube címen meg tudja nézni, és aki úgy érzi, hogy szeretne a továbbiak során is szakosztályi eseményekről, előadásokról információt kapni, akkor ezen e-mail címek bármelyikén, ha jelentkezik, akkor attól kezdve, ha kéri, akkor információt fog kapni. És akkor most térjünk vissza az előadásra, előadom dr. Kis Bálint, a Budapesti Műszaki Egyetem irányítás technikai és informatika tanszék vezetője, és előadásának címe Robotok a korszerű gyártás technikába. Azt hiszem, hogy nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni, hiszen a robotokról annyi mindent hallunk, és sokszor szifibe illő prognózisokat hallunk róla, hogy mi lesz velünk, és mennyire dolgoznak majd helyettünk, és akkor most egy kicsit kéklábbal a földön álló előadást fogunk hallani, és ezzel át is adom a szót, Bálint, tiéd a szó. Megpróbálom megszüntetni a...
Köszönöm szépen a bevezető szavakat, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az előadás alkalmából. Remélem, hogy a megosztott képernyő látszik, és engem is jól lehet hallani.
Mind a kettő, igen.
Köszönöm szépen. Itt az egyetem tanszékünk egyik laborjában vagyok éppen, igyekszem kihasználni ezt a lehetőséget, hogy ugye táv jelenléttel zajlik ez az előadás. Ami azt is jelenti, hogy ha sikerül odáig eljutnom, akkor itt a laborban található egy ipari robotot is meg tudok mutatni majd működés közben, és ezzel is szeretném illusztrálni, hogy a jelenlegi ipari robotok éppen hol tartanak. Ha az előadásomnak a tartalomjegyzékét szeretném előírni, akkor 5 pontban igyekeztem összegyűjteni azt, amit mai alkalommal ez a rendelkezésemre bocsátott 45-50 percben megpróbálok elmondani. Először egy rövid bevezetés, egyfajta kontextus, talán azokkal a bevezető megjegyzésekkel kapcsolatban is, amit itt elhangzottak az előadás kezdete előtt. Utána egy kis történelmi áttekintés a robotokról röviden. Arról, hogy mit értünk ipari robot alatt, ezek mire képesek jelenleg a gyártás technológiában, hogyan programozhatóak, milyen alapvető technológiákat használnak ezek a robotok ahhoz, hogy a feladatokat végre tudják hajtani. Utána szeretnék beszélni arról, hogy ezek az építőkockának számító technológiák, azok milyen tendenciákkal rendelkeznek jelenleg, de mindegyik elég rohamos tempóban fejlődik egyébként, és ettől lehet látni a robotoknak a további elterjedését, és szeretnék foglalkozni a robotikának két eléggé gyorsan változó, pozitív irányba változó fejlődő területével. Az egyik az a kobotok lesznek, amelyek együttműködő robotok. Erre is történt talán a felvezető szövegben, tehát amikor a társakká válnak például a gyártási folyamatokban, és az emberi a munkaerő együttműködik ezekkel a robotokkal, és végül pedig a mobilis robotokkal kapcsolatban néhány megjegyzéssel szeretném zárni ezt az előadást. Tehát a bevezetés egyfajta kontextus. Én általában a hallgatóknak is mindig el szoktam mondani ezt az idézetet, ami a fólián szerepel, mert szerintem minden mérnök büszkén mondhatja, és ha jól veszem ki, akkor itt mérnökök társaságában vagyunk. Ez Kálmán Tódortól származik, aki azt mondta, hogy a különbség a tudósok és a mérnökök között az az, hogy a tudósok azok egy létező világot tanulmányoznak, míg a mérnökök egy új világot alkotnak, és hogyha ebben nagyon felgyorsulnak, akkor kerülünk olyan jelenségek közelébe, mint az úgynevezett ipari forradalmak. Biztos, hogy mindenki hallott már arról, hogy jelenleg a negyedik, úgynevezett negyedik ipari forradalom korszakát éljük. Az előző három ipari forradalom, ugye az azok közül az első, a gőzgépek bevezetéséhez kapcsolódott, a gőzre hajtott a szállítmányozás és egyfajta új energiatermeléshez, második ipari forradalmat a tömegtermelés, gyártósorok megjelenéséhez, elektromosság és az ahhoz kapcsolódó energiaelosztó rendszerek nagy mértékű megjelenéséhez kapcsolható, a harmadik pedig a számítógépek elterjedéséhez, automatizáláshoz, irodásnyomikai megoldások elterjedéséhez is egyébként. De általában elmondható, hogy itt ezeknél az ipari forradalmoknál egyszerre több technológia ment át alapvető és ugrásszerű változáson, amit a termelési módszereket, azokat alapvetően megváltoztatta. Hát ez az ipar 4.0, vagy a negyedik ipari forradalom rá is természetesen elmondható. Itt is több ilyen technológia az, amelyik együtt eredményez változást a gyártás menetében. Ezeket megpróbáltam felsorolni ezen a fólián. A forrásom ez a könyv, amit itt fent meg is jelentett, meg is mutatok a fólián, ez egy 2016-os kiadású könyv egyébként. És hát látszik piossal kiemelve, hogy az egyik olyan technológia, amelyik szerepel, az pedig a robotika, de emellett ott vannak a dolgok internete, a mesterséges intelligencia, a gépi látás, a 3D nyomtatás, és így tovább. Tehát a robotika az a ipar 4.0, a negyedik ipari forradalom egyik kulcs technológiája, hogyha szabad így mondani, és hát az egyik disztruktív technológiája is. Mivel disztruktív technológiáknak azokat nevezzük, amelyektől azt várjuk el, hogy megrengetik a piacokat, új értékláncokat hoznak létre, és bizonyos létező piaci struktúrákat, vagy értékláncokat lerombolnak. És ezzel kapcsolatos hatásokban én nem szeretnék különösebben elmélyülni a mostani előadásban, de hát ezek persze bizonyos társadalmi változásokat is magukban hordoznak, meg fogják változtatni valószínűleg a globális munkaelosztások a szerkezetét is, bizonyos veszélyekkel is járnak egyébként, mint a technológiai munkanélküliség, újfajta pénzügyi modellek, újfajta újraelosztás. Ugye ezzel kapcsolatban is elhangzott egy bevezető mondat itt a felvezetéskor, tehát hogy itt a robotok adott esetben valamilyen munkáját elveszik az embereknek, és így tovább, de nem elsősorban a robotokhoz, hanem a gyors változáshoz köthetünk inkább. Térjünk rá akkor a robotokra, akik várhatóan egyre nagyobb számba jelennék meg itt a jelenleg zajló folyamatok következtében. Egy rövid áttekintés a mérföldkövek felsorolásával. Ugye a robot az egy önműködő mechanikus szerkezet, így tulajdonképpen rá lehet ragasztani arra a gőzmozgatta mechanikus madárra, az első robot feliratot, amelyek a tudószámításunk előtt 350-ben dokumentáltak. Nyilván maga a madár az már nincs meg, korabeli források tanúsítanak arról, hogy azt hiszem alexandrei éra volt az, akinek sikerült egy ilyen mechanizmust, ami magától működik, és egy ilyen mutatot reprodukál, előállítania. Hát sokat kellett várni, míg a robot szó ehhez képest megjelent, az 1921-es termék, ugye ez egy szláv eredeti szó, és a munkával van összefüggésben, és a szót egy ilyenfajta szerkezettel kapcsolatban a Carol Chapek egy darabjában találjuk, a jelmez tervező alkotását ezzel a robottal kapcsolatban, itt a 1931-es bemutatóról kölcsönöztem. Utána egy kezdet elterjedni, ugye ezek már olyan szerkezetként jelentek meg ebben a darabban, amelyek önállóan végeznek háztartási munkákat, és természetesen ebben a darabban is már megjelent az elgondolás, hogy mi lesz, hogyha ezek a háztartási munkagépek majd önálló tudatra ébrednek és fellázadnak az emberekkel. Ebben is ez azóta is izgatja a fantáziáját a különböző sci-fi íróknak, hogy ezzel kapcsolatban 1942-ben megalkotta a Robotika 3 plusz 1 alaptörvényét Asimov. Térjünk vissza innen a gyártósorok mellé, mégis ez ennek az előadásnak az egyik tárgya. Az első robotizált gyártósor, amit a General Motorsnál jelent meg, annak egyik amerikai gyárában, az 1962-re datálható, és ennek nyomán létre is hozták 1979-ben az első robotikai kutatóintézetet, azt hiszem a Stanford Egyetemen, és utána elkezdtek szaporodni a különböző robotikai megoldások, ebből néhányat említett még itt meg, az 1994-ben megkonstruált Spur egy kráterébe, Alaszkába távirányítással leküldött lépegető robotot, ez ott az első ilyen lépegető mechanizmus. Én szerintem komoly mérföldkő egyébként az 1998-ban bevezetett LEGO robotjátékszet is, hiszen ennek segítségével a jövő generációja kezdbe vehette már azokat az autonóm rendszerek létrehozására alkalmas alaptechnikákat, és megismerkedhetett velük játékos formában, ami hát a jövőben biztos, hogy jelentőssé válnak. Ugye a előző generációnál az volt valószínűleg egy ehhez mérhető fordulat, amikor a számítógépeket vehették kézbe a gyerekek, és ez vezethette rájuk az algoritmikus gondolkodásra már egészen fiatal korban. Még egy évszámot tüntettem itt fel, ez egy első eléggé komoly képességekkel rendelkező antropomorf robot bemutatása, ez a Honda-nak az Asimov robotja volt, amelyik hát azóta is egy eléggé egyedül álló szerkezet. Szóval az ipari robotokról szeretnék bővebben beszélni, három fényképet mutatok be a fólián, az első az ebből a bizonyos General Motors gyárból származik, 1962-ből, az Unimation cég termékei voltak az ott bevezetett robotok. 2015-ből itt egy újabb fénykép a Tesla gyárról, már gyakorlatilag minden gyártási fázis robotok végeznek, de hasonló fényképet lehetett volna készíteni, hogyha ez engedélyes lenne, vagy engedélyezett lenne a magyarországi Mercedes gyárban, vagy a magyarországi Audi gyárban is, ott is hasonlóan néznek ki egyébként a gyártó szalagok. Volt szerencsém meglátogatni ezeket a gyárakat, és hát elmondható, hogy hasonlóan fejlettek a megoldások ott is, mint a képben szereplőt ezt a gyár. Amelyik robotot pedig személyesen is be fogok mutatni, ezt a harmadik képen szerepel, ez itt a mögöttem található, a ottani laboratóriumban. Ez egy viszonylag újnak mondható hadszabadságfogó általános célú ipari robotkar, ilyenekkel találkozunk a leggyakrabban egyébként a gyártó szalagok mellett. Persze különböző méretekben ennek a teherbírása körülbelül 2 kg, és a pozicionális pontossága pedig 0,1 milliméter alatt van. Nagyobb testvérei ezeknek a robotoknak, vagy ennek a robotnak akár több mázsát is képes megemelni, és az érdekes pedig az, hogy ez hasonló pontossággal tudja elvégezni, tehát milliméter alatti pozicionálási pontossággal. Ipari robotok ezt annyira elterjedtek, hogy szabványos leírásuk is van. Szabvány úgy rögzíti az ipari robotnak a fogalmát, hogy ez egy automatikusan irányít, a túraprogramozható top célú legalább három motorizált tengelyen rendelkező mechanizmus. Ez az ipari robot, amit bemutatásra fog kerülni, ez egyébként 6 irányított motorizált tengelyen rendelkezik. Hadd emeljem ki, hogy a jelenleg is a legtöbb alkalmazott ipari robotok esetében nagyon szigorú biztonsági előírásokat kell érvényesíteni a gyárakban. Ami azt jelenti, hogy ezekben a munkaterekben a robotok, amikor mozognak, akkor ember nem léphet be. Ezek a ipari robotok nincsenek arra felkészítve, hogy a munkatérben az elvégző, a feladatok ismétlődő elvégzése közben detektálják azt, hogy ott rajtuk kívül valaki más is mozog. Még kevésbé vannak arra felkészítve egyébként, hogy ha ütközésbe lépnek ezzel a más valakivel, aki ne adj Isten valamilyen munkás, vagy technikus, vagy mérnök, aki oda belép, hogy egy ilyen ütközés esetén leálljanak, éppen ezért olyan rácsokkal és mechanikai védelemmel kell ellátni a robotoknak a munkaterét, mert biztosítja, hogyha ezen valamilyen nyílás keletkezik, tehát az ajtót kinyitnak, akkor a robot működése az azonnal leálljon. Erre különbiztonsági megszakító áramkörök gondoskodnak, amelyek a robotok irányító berendezésébe be vannak kötve, és kellően egyébként ellenőrzött és szabályozott módon nagy megbízhatósággal képesek biztosítani, hogy a robot működése ezekben az esetekben leálljon. Hogyan állunk az ipari robotok számával? Az ipari robotok száma az egyenletes és folyamatos növekedés mutat. Egyébként a 2008-as válságnál volt némi megtorpanás természetesen, de azóta ez a növekvő tendencia többé-kevésbé az folytatódik. Ugye itt a pandémia azért az új robotok is találását azt persze kicsit megtorpantotta, de a jóslás az az, hogy ez továbbra is komoly növekedést fog mutatni. Hát a növekedés helyei az elsősorban egyébként Ázsia, utána pedig Európa és Észak-Amerika világban. Megjelentek néhány évvel ezelőtt a munkatársrobotok, erről később bővebben is fogok beszélni. Ugye ezek ellentétben az előbb említett megoldásokkal lehetővé teszik azt, hogy közösen dolgozzanak egy munkafolyamaton a robotok, és az emberek, és ezt biztonságosan tehessék meg. Hát próbálom majd elmagyarázni, hogy milyen technológiai megoldások kellenek el. Az látszik, hogy ezeknek az úgynevezett munkatárs robotoknak, vagy kobotoknak az arányai azok folyamatosan növekszenek, tehát még mindig a töredéke a hagyományos ipari robotoknak már, ami ezeket a gyártási folyamatokat illeti. Ugyanakkor ilyen kobotok azok megjelennek a gyártó csarnokokon kívül is, és ez az egyik tendencia, ami a jövőben még határozottabbá válik, hogy a robotok kiköltöznek a gyártósorokból és az üzemekből, és beköltöznek közintézményekbe, a közutakra, beköltöznek egyébként valószínűleg háztartásokba is. Vannak speciális célú robotok az ipari robotokon kívül. Az egyik eléggé híres példány, szintén most már elég sok található meg a világ különböző kórházaiban, ez a Da Vinci elnevezésű robot. Tehát egy elég érdekes együttműködés valósul meg. A robotnak a munkatere az az emberi testnek a belseje, ugyanis ez egy orvosi intézeteket elvégezni hivatott robot. Ezt egy távirányítással működik, el lehet képzelni, mennyire összetett szabványi és biztonsági előírásoknak kell megfelelni ennek a robotnak, egyrészt a sterilitás biztosítása miatt, másrészt pedig amiatt, hogy semmilyen olyan mozgás ne következhessen be a bármilyen alkatrésznek hibásodása esetén, amelyik az emberi testen belül valamilyen olyan szövetet is roncsolna, ami nem célja a beavatkozásnak. A jobboldali képen pedig ez a bizonyos alaszkai kráterből ereszkedő lábon járó robot látható. Ez, ennek a távirányítása nem rádiós volt, hanem kábeles egyébként a körülmények miatt ezt a megoldást választották a tervezők. Nézzük meg akkor, hogy egy ilyen robot működéséhez milyen technológiára van szükség, milyen technológiákat alkalmazunk. Itt újra a definícióhoz térnék vissza, és az Oxford szótárból is ide másoltam egy definíciót, és azért, mert azt lehet látni, hogy itt egy kulcsszó a robotok esetében ez az automatikus működés, vagy önálló működés. És ez az önálló működés egy eléggé elterjedt, és az irányítás technika alapját képező paradigmára épül, ez pedig az úgynevezett érzékelés, döntés és beavatkozás tudat. De az a berendezés, amit ebben a paradigmával itt majd működtetni szeretnénk, az a robotok esetében működtetünk, az maga a robot mechanizmusa, ezt kell mozgatni a kívánt feladatnak megfelelően, például egy összeszerelő művelet esetében, de akár egy olyan demo alkalmazásról is szó lehet, amikor a robot az egy ping-pong bajnok ellen játszik. A mozgatáshoz szükség van nyilván arra, hogy érzékeljük, hogy maga a robot az éppen milyen konfigurációban van, illetve szükség lehet olyan érzékelésre is, amelyik a környezetének a konfiguráció képes leírni, vagy megmérni. Ez itt a pingpongozó robot esetében nyilván egy kamera, amely képes arra, hogy detektálja azt, hogy éppen erre halad a pingponglabda a játék közben, és ha mindezt az információt az érzékelők összegyűjtötték, akkor önműködő módon egy algoritmusnak döntést kell hoznia arról, hogy a kívánt viselkedés elérése érdekében mit csináljon a robot. Hogy ez mozgás jelent természetesen a legtöbb robot esetében, a mozgás pedig valamilyen beavatkozó szervek segítségével lehet majd megvalósítani, ez a motor mechanikai szervezet gépészeti megoldásaitól függően lehet villanymotor, általában ez a leggyakoribb megoldás, de lehetnek is pneumatikus vagy hidraulikus aktuátorok is, elsősorban akkor, hogyha nagyon nagy teherbírású robotról van szó. Hát ez demonstrálja ezt az érzékelés, döntés, beavatkozás körkort, ezt a kis videó is, amit itt megpróbálok elindítani. Ez egy, Kuka cégnek egy demonstrációs videója. Ugye ez egy elég jól kontrollált környezet, a kamerák azok itt ebben a térben több is el van helyezve, ők detektálják a pályáját megfelelő megvilágítás mellett a pingponglabdának. Ebből a számítógép kiszámolja, hogy milyen pályán kell mozgatni a robotnak az ütőt ahhoz, hogy megfelelő helyre tudja visszaütni a robot, és hát az látszik, hogy elég jól szerepel egyébként ez a robotka. Ez egy általános célú ipari robotka egyébként, a Kukának az egyik legnagyobb számban eladott robotkarja, és hát még menet közben, míg nézzük a videót, azt jegyezném meg, hogy szerencsére nincs arról szó, hogy egy nálunk jelenleg végző mérnök számára valami egzotikus feladat lenne egy ilyen robotnak a programozása, vagy egy ilyen fejlesztésében történő részvétel, hiszen például a Kuka cégnek egy kutatófejlesztő intézete itt működik a 11. kerületben, tőlünk nem messze, ahol például, legalábbis, ha jól emlékszem, az ilyen ipari robotkarok operációs rendszerének, valós idei operációs rendszerének és irányítási algoritmusainak a fejlesztése folyik, illetve a mobilis robotok irányító algoritmusainak a fejlesztése is. Azt hiszem, ez az érzékelés, döntés, beavatkozás kurok működés, ez ebből a videóból is eléggé világos. És most tekintsük egy kicsit részletesebben ezt az érzékelés, döntés, beavatkozás kurkot, hogy ebben milyen technológiák vannak. Ehhez hadd ismertessek néhány alapfogalmat, ami a robotokhoz tartozik. Itt van egy robotkar, ez egy pick and place rakodó feladatokat ellátó robot, elsősorban az elektronikai iparban használnak ilyeneket, alkatrészeket ültetnek be, például nyomtatott húzalozású raktákkal ezekkel a robotokkal. A robot az egymáshoz képest elmozdulni képes szegmensekből áll. A nulladik szegmens az rögzített, hozzá képes mozdul el egy tengelyen keresztül az egyes számú szegmens, és az egyes és a kettes számú szegmens is képes egymáshoz elmozdulni egy másik tengelyen keresztül. És itt még egy úgynevezett lineáris elmozdulás is lehetséges, a kettes és a hármas szegmens között. A hármas szegmens az maga az a rúd, amely fejlemozdulásra képes. A csukló koordináták azok az értékek, vagy értékkel rendelkeznek, amelyek megmondják, hogy az elmozdulás mértéke két szegmens között az éppen mennyi, és az elmozdulás az a csukló nyomatékok hatására keletkezik, a csukló nyomatékokat pedig motorok fogják kifejteni, amelyek el vannak helyezve a csuklókon, és azokat a hajtásokat aktuálják, amelyek az egymáshoz képest elmozdulást biztosítják. Minden egyes ilyen motorhoz tartozik egy szabályozási kör, az egyes csuklók elmozdulását inkrementális adók érzékelik a leggyakrabb esetben, ezt visszacsatolják a szabályzónak, és a szabályzó az a megfelelő módon adja a motor kapcsolatban a feszültséget ahhoz, hogy előírt elfordulás értéket állítsuk egyébként elő, minden egyes tengelyen, és hogyha ezt összehangoltan tudjuk tenni a robot tengelyein, itt összesen 4 tengely van ebben a példában, látásuk, hogy a robotkarnál 6 tengely van, akkor tudjuk biztosítani azt, hogy a robotnak a végpontja egy előírt pályán mozog. Ezt próbálja szemléltetni ez az ábra, ez már egy eszközisített sematikus ábra, egy-egy ilyen boomstick felel meg a robot egy-egy szegmensének, ezek a tengelyek, minden egyes szegmenshez rögzíthetünk egy koordinátarendszert, és akkor ez a két szomszédos koordinátarendszer mozdul el egymáshoz képest. Ami számunkra érdekes, az a robot megfogójának középpontjához rögzített koordinátarendszer, ezt a középpontot egy TCP-nek Tool Center Point-nak szokás nevezni. Itt a helyet a szerszám, és ahogy mozog ez a keret, úgy mozog a szerszám is. Nyilván kell egy leírás, amelyik megmondja, hogy milyen elforduláshoz, milyen pozíció és orientáció tartozik ennek a TCP-hez rögzített keretnek. Ez az úgynevezett direkt geometriai hozzárendelése a robotnak, és az inverz geometria pedig abból áll, hogy ha megmondjuk, hogy hova szeretnénk mozgatni a szerszámot, milyen orientációba, akkor ahhoz vissza kell számolni, hogy melyik tenger éppen hogyan kell, hogy álljon, és azt kell elküldeni alapjelként ezeknek a szabályzási burkoknak, amelyek ügyesen megvalósítják azt, hogy minden időpontban a robotnak azt a pályát kövesse, ami számára előír, és hogyha eléggé ügyesen megtervezték ezt a mérnökök, akkor így biztosítható ez a 0,1 vagy 10 méter a milliméter alatti pontosság a robot mozgatásakor. Hát itt belül egy kicsit ugye matematikai megfogása minden. Hogyan valósul meg ez egy valódi ipari robot esetében? Itt egy viszonylag elterjedt irányító architektúra látható. Itt van a mi ipari robotunk benne a motorokkal és az érzékelőkkel. A motorok számára küldjük a áramot, a kakaót, a teljesítményt tulajdonképpen, és fogadjuk a szenzoroktól a jeleket. Ezt egy teljesítmény elektronika, vagy robot irányító elektronika teszi meg, amelyik a robot agyával egy tulajdonképpen számítógéppel van kapcsolatban, és szintén kapcsolatban van egy betanító kulttal, amellyel a robot betanítását lehet végezni. Ipari rendszereknél ez a robot számítógép, ez egyéb további rengeteg sok ióval rendelkezik, amelyet járulékos automatizálásban szokásos CPU-kat tartalmazó egységek irányítanak, ezek a gyakorlatban egyébként PLC, és az egész még továbbiakban csatlakozik egy másik hálózatra, ahonnan szintén elérhetjük ezt a robotot, a robot irányító CPU-t, és akár nagyon távolról is, egy másik országból, másik földrészről is képesek vagyunk a robotot részben update-elni, részben új programot letölteni rá, és tovább, tehát például Magyarországon is van olyan megoldás, hogy egy valamelyik elektronikai gyártóüzemben működő robotot, azt ilyen módon mondjuk a németországi gyártásirányításból felügyelnek és irányítanak, és hogyha valami probléma van, akkor onnan diagnosztizálják azt, hogy a robotot éppen milyen állapotban van, de ezek már napi megoldásnak számítanak. A robotokat és ezt a saját programozási nyelvekkel programozzuk. Egyébként itt három programozási nyelvi generációt különböztetünk meg. Az első az tulajdonképpen egyidős az első robotokkal, azt megjelentek a gyártósoroknál, 70-es évektől datáljuk az első generációját a programozási nyelveknek. Ez alacsony szintű mozgató utasításokat tartalmazott, meg kellett adni, hogy a csuklókat milyen szögből, milyen szögbe kell elforgatni, és akkor ez a irányítás, ez megvalósításra került, és így került odaig a robotnak a szerszám középpontja. Nem történt érdemi összehangoltság a csuklók mozgatása, csak tulajdonképpen csak annyiról volt szó, hogy a csuklókban történő mozgások egyszerre induljanak és egyszerre álljanak meg. Nyilván az összetettebb pályák követésére ez nem volt elég, úgyhogy tovább léphetünk a második generációs programozási nyelvekbe, és egyébként ilyen nyelveket használnak a leggyakrabban még ma is a gyártósorok melletti ipari robotoknál. Itt már összetettebb dinamikus modelleket is használunk az irányításnál, hogy még pontosabban tudjuk a robot végpontját pozícionálni. Itt már a robot munkaterében írhatunk elő pályákat, tehát itt ez a végpont egy egyenes mentén, egy ív mentén, egy kliv mentén, vagy egy splán mentén mozogjon. És ebből számolódnak vissza azok az értékek, amelyek az adott pillanatban a csuklók által felvendőek. Ilyet a lehetőség van erő és nyomaték irányításra is, tehát hogy egy kitüntetett irány van, a robot szerszámmal valamilyen erőt és nyomatékot fejtsünk ki. Ez összeszerelési és illesztési feladatoknál egyébként egy nagyon hasznos szolgáltatás. És a harmadik generációs robotprogramozási nyelveknek a fejlesztése az ma is zajlik. Ez már nem program sorokból álló programok írását feltételezi, hanem feladatalapú programozás feltételez, amit ilyesmit kell gondolni, hogy az a feladat, hogy keresd meg a csavarhúzót és hozd ide, akkor a robot irányító rendszeréhez csatolt kamerákkal és a kamerák megfelelő mozgatásával a szerszámot meg kell találni, oda kell vezetni a robotot, a robot megfogót, a szerszámhoz és megfelelő megfogási stratégiáról kell gondoskodni, és utána elvégezni ezt a műveletet is, amit ezzel a szerelés során kell. Vannak már ilyen robotok, hogy remélem az előadás vége felé ilyet is be tudok mutatni, hogy a Robonaut elnevezésű robot, amit a NASA fejlesztett az űr állomásra, az olyan karbantartási műveleteket kell, hogy elvégezzen, amelyekre akkor lehet szükség, hogyha éppen nincs ott személyzet, és valami beavatkozást igénylő probléma történik. Hát hadd mutassak be, akkor most egy ilyen valódi robot irányítás, és ehhez én megkísérlem bekapcsolni, leállítani a kép. Megosztás, és remélem, hogy megjelent ez a bizonyos robotkar, ami az előbb itt a fényképen szerepel. És ennek a működését szeretném demonstrálni, talán így még jobban érthető, hogy hogyan működik, és mit tud egy ilyen ipari robotkar. Látszik a képen ez a robot?
Igen, látszik.
Igen, igen.
Tehát ez a robot az, amivel itt részben kutatási feladatokat végigvezünk, részben pedig hallgatunk is ezt a robotot programozzák. Itt egyébként a környezetében, de ez a feladathoz tartozó elemek láthatóak, mint a hallgatóknak egy szorvírozási problémát kell leprogramozni, és itt különböző korongók érkeznek a katagorúból, háromfajta korong van. Ezekkel az érzékelőkkel tudják megfelelő információkat összegyűjteni ezekről a korongokról, és azokat el kell helyezni a megfelelő helyre. Ez az érzékelő be vannak közben a robot irányító rendszerébe, se úgy programozni a robotot, hogy az ott érkező információ alapján dolgoztam. Mutattam a karmitektúrának elemét, amit most a kezemben tartok, az a karmitektúrának. ennek a robotnak hat darab különböző tengelye van, ezeket fogom most megpróbálni megmozgatni, szervezni, bekapcsolom, de lehet valami a háttérben a bűvás, amit a teljesítmény elektronika kell, és a robotot tudom mozgatni csuklóként, azaz meg tudom mozgatni az összes tengelyét. Ez az ő úgynevezett törzs csuklója egyébként, tüdőleges tengelyével fordulást tesz lehetővé. Utána ez a robotnak a bálcsuklója, az egyszerű tengelye, utána a harmadik tengelye. Ő ez a könyör csuklója a robotnak, ez egy eléggé furcsa robot, mert ugye a főtlen magasabban van, mint az állat, és sorrendben ez az elnevezés az, amit általában használunk. És utána következik három érdekes elrendezésű csikló egyébként, de azért egy érdekes elrendezés kell, mert a forgás tengelyek egyetlen egy pontban messzik egymáshoz, tulajdonképpen egy emberi csikló három tengelyére, tehát gömcsikló tengely megoldáshoz hasonló, és ezzel tudjuk még állítani a forgatásokat. Lehetőség van arra is, hogy a munkatérben egy koordinátorrendszer tengelyi mentén mozduljunk el. A személyezetéshez mi nyomtattunk két is három milliós koordinátorrendszer. Tehát képzeljünk ide egy koordinátorrendszer, és nem tudom ide ragasztani sajnos, és megjelenjük a robotot, hogy most ennek a koordinátorrendszernek, ami azért, hogy valójában valahogy így áll, az én tengelye mentén mozduljon el, és ehhez vissza fogja számolni az összes tengelyünk a mozgását egyébként. Nekem át kell állítani ezen a betonító pulton azt, hogy most egy ilyen jellegű mozgás fog történni, és a D-tengely mentén, ha szeretnék mozgatni, akkor lehet látni a robotnak, hogy több tengelye is mozog. Ugye erre merőleges lesz az egyik irányba a víztengely körüli mozgatás, illetve az is tudom tenni a körülményeket. Én azért merészkedek egyébként be lépni ennek a robotnak a munkaterébe, mert ez egy viszonylag kis teljesítményű ország, tehát és a méretei tekintések tudnak, tehát olyan butaságot csinálnak, hogy abban előtt a munkát el is tudok húzani előre. Kifele a munkateréből, ez egy körülbelül, hát 1,8 cm-es, hogy költem. A betanított ilyen pozíciókat, akkor azokra tudjuk hivatkozni a tanítási nyelvben, mozgatóutasításokkal is így tudjuk mutatni a robotunkat. Visszatérnék a túljákhoz akkor most a képernyő megosztásával. Remélem, hogy ez újra megjelent. Köszönöm szépen. Tehát azt hiszem, hogy azt mindenki látja, hogy ugye nem annyira egzotikus dolog itt ez a robotika, hanem tulajdonképpen egy viszonylag összetett mechanizmusról van szó, amelyet ezzel az érzékelés döntés beavatkozás turokkal, mi különböző feladatok elvégzésére tudunk hasznosítani. Mégis valamiért ez a robotika ez különböző érdekes gondolatokat inspirál. Elég ehhez néhány sci-fi filmet, vagy más dolgokat itt meg tesszíteni, vagy nyilván a könyvekben is találunk ilyen sci-fi történeteket. És hát ezeknek az alapja az az, hogy a robotok azok valamiért hasonlítanak ránk. A szakértők gyakran itt a különböző technológiai megoldásokat ilyen emberi analógiákkal világítják meg. Tehát, hogy itt a robot az ez az érzékelés döntés beavatkozás mechanizmussal, de tulajdonképpen olyasmit csinál, amit az ember is csinálni képes, csak az ember esetében ennek az érzékelés döntés beavatkozás furoknak az elemei, az ember érzékelő szervei, szeme, a tapintás, a hallása, ugye a döntés azt az agyában egy, hogy is mondjam, tulajdonképpen egy nagyon nagy teljesítmény számító egységgel képes meghozni, és az ember is képes a beavatkozásra, az eléggé összetett munkásszági rendszere ízmai segítségével, és hát ezt a műveletet külső ember formái robotok előbb-utóbb majd akár jobban is képesek lehetnek reprodukálni, mint az emberek. És ezért gyakran felmerül az a kérdés is, hogy hát itt a robotok azok versenyeznek az emberekkel különböző munkahelyekért, és ez egy más erőforrásokért is. Tehát itt a bevezetőben szintén szerencsére azért elhangzott, hogy érdemes azért itt két lábbal a földön látni ebben a tekintetben, ugyanis ilyesmitől azért eléggé messze vagyunk, és itt különösen arra az általános probléma megoldó képességre kell gondolni, amit hát számítógépekben eddig azért ilyen csak alacsony hatékonysággal sikerült lekódolnunk, amivel egyébként az ember rendelkezik, és az az elképesztő adaptálódási képességgel, ami tehát a mechanizmusaink, robotjaink természetesen nem rendelkezik. Ez persze nem jelenti azt, hogy az egyes komponensek egyre inkább tökéletesednek, tehát a néplátás elemei, azok fejlődnek, az objektumozonosítási lehetőségeink fejlődnek, a beavatkozó szervek is egyre nagyobb teljesítményképesek egyre kisebb méretben számunkra biztosítani, és hát az a számítási kapacitás, ami azokat a döntéseket hozza, az szintén tovább fejlődik. De azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy itt az ember is a saját képére képes lenne egy olyan berendezést, hogy is mondjam, előállítani, amelyik hát hasonló tudatossággal rendelkezik, mint saját maga. Ez azért egy sci-fibe tartozó elgondolás még ma is, és az ezzel kapcsolatos kimódés az hiszem kevésbé a mérnökök, mint inkább a filozófusoknak a dolga, akár még ma is. Nézzük meg az érzékelés, döntésbeavatkozás kuroknak ezeket a kulcs technológiáit. Ugye az érzékelésnél az egyik leggyorsabban fejlődő terület az a képalapú érzékelés kamerákkal. Hogy egyrészt a kamerák is nagyon gyors fejlődésen mentek keresztül, tehát a mai mobiltelefonba integrált kamera az felbontásban messze felül múlja azokat az egységeket, amelyek akár 10 évben is rendkívül drágák voltak. Nem is beszélve azokról a grafikus processzorokat tartalmazó feldolgozó kártyákról és processzorokról, amelyeket ma már szintén miniatűrizálva és olcsón felhasználhatunk. Például ez a Nvidia chip, ez ma már minden Tesla autóban a berendezés, tehát az a következő fólián látható, minden egyes Tesla autóban megtalálható, és ez már olyan feldolgozásra képes, amely négy tanulási neurális hálókkal képes a jármű körüli objektumokat osztályozni, sőt, akár olyan algoritmusokat is futtat, amely képes felismerni nem csak az objektumokat, hanem adott esetben az objektumok mozgásából azonosítani tudja azoknak a szándékát, tehát valamilyen fajta jóslást képes végezni arra vonatkozóan, hogy ez milyen irányban is hogyan fog mozogni. Képes felismerni a szabad teret, amelybe irányban a mozgás biztonságos, sőt a választ is azonosítani tudja, hogy az adott közlekedési szituációban a szabad tér mely része olyan, amely a közlekedési szabályok egy betartásával egyébként elérhető. Ezek a megoldások még nem tökéletesek, de valamilyen szinten ugye az önvezető autóban már megjelenni. A másik kulcs technológia képviselő elemek azok a beavatkozó szervek, a motorok, aktuátorok. Itt is ugrásszerű fejlődésnek lehetünk tanulni. Ezek sokkal elsősorban a miniaturizálás, ami azt jelenti, hogy ugyanabban a térrészre elég sok mechanikai megoldást, sok szabadsági fokkal rendelkező mechanizmust tudunk bezsúfolni, ezt teszi lehetővé, hogy eléggé összetett és különböző funkciókra képes megfogókat gyártsunk, amelyek nem egyszerűen két ujja fognak meg egy elemet, hanem három, négy, vagy több ujja is rendelkeznek, és minden egyes új is tekinthető tulajdonképpen egy kis robotkarnak három vagy négy saját aktuált helyenjel. A döntésnéző számítógépek is hatalmas fejlődésen mentek keresztül. A fólián a bal oldalon egy 1985-ös gyártmányú, egyébként az még itt a laborunkban volt található, talán 10 éve adtuk át a Műszaki Múzeumnak. Ez egy szovjet gyártmányú robotirányító szekrény volt, amely egy Nokia Puma robotot irányított egyébként. Hát ez körülbelül olyan 250 kilós berendezés volt, látszik rajta ugye ezek a emelőszemek is, tehát nem is volt olyan egyszerű ezt tudét helyezni. Ehhez képest a jobb oldalon látható ennek a Mitsubishi-nek a robotirányító számítógépe, amely hát a 2015 környékén bevezetett termék, ez 10x10x2 cm-es méretű egyébként. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben a nagy robotirányító szekrényben, ami a bal oldalon van, abban helyet kapott a teljesítmény elektronika is egyébként. Tehát a további kulcselem, itt a visszatérő a döntési mechanizmusokra, az ez a bizonyos mesterséges intelligencia egyébként, amely az érzékelésből kiszámítja a beavatkozó jeleket is. A mesterséges intelligencia az egyre nagyobb teret kap a robotok irányításában is. Az, hogy mit értünk intelligencia alatt, vagy mit értünk mesterséges intelligencia alatt, az egy olyan terület, amelyik eléggé ingoványos, mert ezeket a szavakat kellene exaktul definiálni. Létezik azonban egy teszt, amit Turing-tesztnek hívnak, amelyik egy intelligenciára vonatkozó. Tehát ez egy általános teszt, egyébként a robotikán persze messze túlmutat, és ez egy imitációs játékra alapszik, ez a viktoriánus Angliában egy olyan népszerű játék volt, amit a társaságok játszottak, arról szólt, hogy egy szobába valakinek el kell vonulnia, és az ajtó alatt levelezgetnek a kívülállókkal, és a válaszokból azt kell kikövetkeztetni, hogy aki bent van, az nő vagy férfi. És a hasonló, a Turing-teszt, ez ezt úgy módosítja, hogy hasonló kommunikációval azt kell kikövetkeztetni, hogy aki bent van, az egy gép vagy egy ember. És ha sikerül egy gépnek elhitetni magáról, hogy egy ember, ebben a játékban, akkor az a gép az átment azon az úgynevezett Turing-teszten. Eddig még az általános Turing-teszten semmi megoldás nem ment át. Úgyhogy a véletlenül még egyébként eléggé messze vagyunk. Viszont létezik egy olyan fogalom, amelyiket nem általános mesterséges intelligenciaként emlegethetünk, hanem úgynevezett szűk mesterséges intelligenciaként, ahol ezt a tesztet, tehát az imitációt csak egy leszűkített szakterületen kell tudnia biztosítani ennek a bizonyos gépnek. És az a helyzet, hogyha ilyen szűk szakterületet veszünk, amelyik esetében a gépbe bele tudjuk integrálni egy vagy akár több szakértőnek a tudását valamilyen adatbázis formában egyébként a legtöbb esetben, akkor ott bizony ezeket az emberi képességeket, ezeket a szűk területeken, ezek a megoldások, ezek felül tudják egyébként múlni, és ezeken a területeken várható egyébként a szűk területek, hogy itt a gépek, az algoritmusok kiváltják az embereknek a működését. Hát ugye azt már tudjuk, hogy sakkban, bizonyos egyéb játékokban, aztán Go-ban is, most már mondhatjuk azt, hogy ott a gépek jobbak, mint az emberek, ezek egy szűk emi területeken. Jobbak egyébként a gépek, mint az emberek a tőzsdei műveletekben is most már. Azt elmondható, hogy a tőzsdei műveleteknek most már több mint a felét a fejlett piacokon azokat kereskedő robotok bonyolítják le. A pontos arányban nem vagyok biztos, hogy a felvétel kedvéért megemlíteném. Jobbak a gépek az arc- és hangfelismerésben is, úgyhogy ezeken a területeken is valószínűleg még egyéb területek fel fognak ezeket rezárkózni a szűk mesterséges intelligencia felszárnyalta az emberi képességeket, és hát itt számítható az, lehet számítani arra, hogy mondtam, hogy lesznek olyan foglalkozások, amelyekre emberi jelentkezőket munkára már nem biztos, hogy várni fogunk. Ennek a fejlődésnek a köszönhetően mind az aktuálkodókat, tehát a beavatkozást, mind az érzékelést, mind pedig a döntési algoritmusokat tekintve jelenhettek meg az úgynevezett kobotok, vagy a robotok, mint társak. És ilyenek már megjelentek a gyárakban is. Ugye itt két példát látunk, az egyik az a méltán népszerű közön a területen úttörő Sawyer robot a bal oldalon, a másik pedig az ABB-nek egy kooperatív robotja. És itt látjuk, hogy nincsenek ezek a robotok biztonsági rácsokkal körbevéve, mert köszönhetően a nagyon jó érzékelőknek, a megfelelő algoritmusoknak és a gyors aktuátoroknak, ezek a robotok képesek érzékelni az ütközést, és időben képesek érzékelni, és mindezt persze nagy megbízhatósággal tudják tenni. Ehhez nekik egyébként a robot dinamikus modelljét kell használni. Tulajdonképpen egyébként azt csinálják, hogy nagyjából ki tudják számítani, hogy egy adott pálya végrehajtásához milyen motoráramok kellenek. A motoráramokat folyamatosan mérik, és hogyha eltérés van, akkor azt is ki tudják számítani, hogy ez milyen ütközés, melyik szegmensen, mekkora erejű ütközésből következhet. És hogyha ezt úgy ítelik meg, hogy ez egy olyan ütközés, amelyik az együttműködő, tehát nem a súrlódás változásból történt, hanem a munkatérben történő ütközés, akkor képesek a robot mozgását saját maguk is leállítani. Ennek a vizsgálatára egyébként megfelelő szabványok már, de viszonylag friss szabványok azok rendelkezésre állnak. Ez is lehetővé az, hogy egy robot és egy ember ugyanazon a munkadarabon, tehát közösen a munkadarabot mozgatva dolgozhassanak, és ezt teszi lehetővé azt is, hogy a betanítás ne olyan betanító pulttal kelljen elvégezni, amit mutattam, hanem a robotot magát mozgatva, mint hogy a kézzel fognánk a robotot, és úgy mutatnánk nekik, hogy éppen mit kell neki csinálni. Szintén együttműködő robotok azok, amelyek már nem a gyártó sorok mellett találhatóak, hanem a mobilis robotoknak a vászlai, ezek asszisztens robotok, amelyek az egészségügyben, a turizmusban és a szolgáltatóiparban terjedtek el. Egyébként viszonylag drágák még egyelőre. Ezeknek a tulajdonsága egyébként még az, hogy az embergép interfészük az már nagyon fejlett több csatornás is, maradjuk hogy képernyő, képesek beszélni, képesek hangfelismerésre, sőt, hogyha ilyen kis robot karjaik vannak, mint a képen látható robotnak, akkor a gesztusokra is képesek, fényeffektusokkal is képesek kommunikálni, és akár gesztusokat is felismerni a beépített kamerákon keresztül. Egyik érdekes példája az ilyen robotoknak az a képen lévő páró is, ő egy bébikuka egyébként, és Japánban vezették be ezt a robotot, egy hatalmas sikere volt az idős gondozásban egyébként. Az idős otthonokban ez egy szociális robotnak nevezett eszköz volt, és az idős otthonokban használták, és volt a társaként vezették be a bentlakók számára ezt a robotot, ez képes reagálni, hangokat kiadni, attól függően, hogy éppen milyen ingereket érzékel. De ami érdekes ezzel a robottal kapcsolatban, hogy rendkívül kultúra függő volt az, hogy hogyan viszonyultak hozzá a felhasználók. De Japánban egyébként házi állatok ezekben az idős otthonokban nem nagyon lehet tartani, tehát ez egyfajta társa házi állattá vált, valódi érzelmi kötődést figyeltek meg egyébként a robot és a bentlakók között. Mivel ebben Európában, hát ott egész más volt a kulturális reakció, itt is tesztelték a működést idős otthonokban, és hát az volt a tapasztalat, hogy hát itt a bentlakók ezt érzelmi kötődést azt egyáltalán nem alakítottak ki. Egy érdekes és furcsa kis szerkezetként kezelték ezt a aranyos kinézetű bébifóka robotot, de hát tudták, hogy itt egy gépről van szó, és a gépekhez pedig hát érzelmileg különösebben nem viszonyulunk, úgyhogy ez a kulturális különbség ez megmaradt. Nem tudom, van-e még pár percem, hogy kitérhessek a mobilis robotikára?
Igen.
Ez lenne a záró pontja annak, amit itt szeretnék a mai alkalommal elmondani. Ez is egy dinamikusan fejlődő terület. Itt van egyfajta konvergencia egyébként a mobilis robotok és az önvezető járművek között. És ez két különböző megközelítés, erre próbálna meg utalni ez a újabb szója. Ugye az önvezető járművek azok úgy alakulnak ki, hogy volt az eredeti jármű, ugye most is ebben vannak községben, amit emberek vezetnek, ők azok, akik tulajdonképpen a jármű vezetése közben az érzékelés, döntés, beavatkozás útot bezárják, visszapillantó cipőt segítségével a kinézve a járműből érzékelik a környezetet, döntést hoznak a szabályoknak megfelelően, meg persze annak megfelelően, hogy hova szeretnénk feljutni, és hát a jármű aktuátorai szerint befolyásolják, ez szerint kezelik a pedálokat, a sebességváltót, az irányjelzőt, és így tovább, és az zajlik, hogy itt megpróbálnak ebből az érzékelés, döntés, beavatkozás sorokban az ember működ, tehát egyre több elemet kiszedni, egyre inkább segíteni ennek a érzékelés döntés végrehajtásában a vezetőt, egész addig, ameddig remélhetőleg eljutunk a teljesen önvezető járművig, ugye rögzítették ennek a különböző fokozatai, és a teljesen önvezető jármű esetében ez általános problémát itt a vezetésnek hívunk, ezt nem megoldja ez a jármű, ami hát onnantól kezdve egy mobilis robot lesz. Hogyha a gyártás támogató logisztikában együttműködő robotokat tekintjük, ez van itt a másik ábrán, itt a fejlődés az egész más. És sose volt ember ebben a tevékenységben, viszont a környezet vált egyre összetettebb. Az első ilyen önműködő robotok azok annyit tudtak, vagy önműködő mobilis mozgató egységet, annyit tudtak egy gyáron belül, hogy volt egy szallag, ami le volt festve, és azon végig tudtak menni, azt lekövették, és ott a különböző pontokonál megálltak, ahol erre szükség volt, és ott valamilyen pakolási vagy logisztikai művelet történt. Aztán gondoskodtak arról, hogyha mondjuk itt két robot találkozik egy ilyen vezetett vonalon, akkor azok valahogy kikerüljék egymást. Utána gondoskodtak arról is, hogy ha egy ember oda keveredik egy ilyen robotnak az útjába, akkor meg tudja állni, azt is meg tudja kerülni. Utána pedig még összetettebb környezetekben is elvárták, hogy ezek a mobilis robotok működjen tudjanak, tehát ne legyenek vezetőszallagok, hogy maguktól tájékozódjanak, maguk térképezzék fel a környezetüket, ráadásul ezt kooperatív módon egymással kommunikálva tegyék, és optimálisan is, tehát mindig a legközelebbi robot kerüljön oda a logisztikai ponthoz, ahol neki valamit csinálni, akár ne egy távolabbi, ez az egész legyen rugalmas, automatikusan kerülhessen bele a rendszerbe egy másik platform, új robot ágens, hogyha éppen zsúfolt a termelés, vagy kerülhessen ki belőle, hogyha valamelyik robotnak magától meg kell találni azt a pontot, ahol itt feltöltik, és tovább. Tehát itt a környezetnek a bonyolítása vezet el egy ilyen általános megoldáshoz, ami egy ilyen általános önvezetés esete, tehát az egyiknél azt látjuk, hogy az ember kivesszük, a másiknál pedig az ember sose volt benne, de a környezetet egyre inkább bonyolítjuk. Egyébként a szabályosítás tekintetben a mobilis robotok, vagy autonóm mobilis robotok, ugye a rövidítés angol ugyanaz, mint magyarul, tehát magyarul ezt autonómus mobile robotnak hívnál. Itt nincsenek szabványos definíciók ezekre a berendezésekre. Nagyon sokfajta dolgot is ide tudunk érteni, játékrobotokat, akár az automata porszívókat is, automata fűírókat, távirányítási drónokat, távirányítási tengeralattjárókat, működő hajókat, és hát persze ezeket a raktárbeli robotokat is, amit az előző fórián mutattam. Az általános tulajdonsága is ezeknek az beépített vezeték nélküli kommunikáció van, ütközés elkerülés van, a vezeték nélküli kommunikáció egyébként például a tenger alatt elég nehéz, adott esetben vezetékes a kommunikáció, van valamilyen környezetérzékelés, és hát a mozgatás eszközei a legkülönbözőbb lehetnek, lába, kerekes, kerekek, ezeknek valamilyen kombinációja, például kerekes lába, és így tovább. Nagyon gyorsan terjednek ezek a berendezések a gyárakban is, az automatizált raktárakban, de ami a biztonságot tekintve, biztonságot illeti, a szabványos definíciók a teljesen ki, és a minden részletre kiterjedő szabványos definíciók azok még váratnak magára. Először ugye nyilván próbálták meg, hogy adaptáljanak önvezető targoncákra, meg egyéb berendezésekre vonatkozó szabványokat, és ezeket fejleszgetik tovább, de meglepően komoly feladatnak bizonyult az, hogy általánosan alkalmazható biztonsági szabványokat dolgozzanak ki a mobilis robotok számára. És hát amit a végső gondolat, hogy amivel talán lezárnám ezt az előadást, az arra a kérdésre próbálja meg a választ megadni, hogy milyen messze vagyunk az álmainktól, vagy ha úgy tetszik a rémálmainktól, tehát egy nagyon önálló, autonóm módon a dolgunkat segítő robottól, meg egy nagyon önálló és autonóm módon a ellenünk törő robotoktól. És hát tulajdonképpen hogy ezt tudjuk, azt kellene tudnunk, hogy mennyire nehezek azok a problémák, amelyek azoktól a megoldásoktól elválasztanak minket. És hát ezt a területre foglalkozó szakirodalom egyfajta mocsárnak nevezi egyébként, ahol ügyesen kell áthaladni, nyilván, hogy ne süllyedjünk el. És ebben a mocsárban vannak könnyű, nehéz, nagyon nehéz, és megoldhatatlan, vagy majdnem megoldhatatlan problémák. És ami a kérdés megválaszolásának a nehézsége, az az, hogy még egy ilyen problémával nem találkozunk, addig előre nehéz is megmondani, hogy ez mennyire lesz nehéz egyébként, és hogy mennyire itt tart ezen a mocsáron átevítkélnünk, hogy ezeket a megoldásokat megtaláljuk, ez 7 év, 10 év vagy 40 év. Például a robot foci ligákban általában mindig azt ígérik, hogy 20 év múlva lesznek olyan futballozó robotjaink, amely egy hagyományos válogatottat képes legyőzni, és ez mindig a jelenhez képes tűnik. Egyébként, ami egyébként sajnos azt sugallja, hogy a valódi megoldáshoz sokkal közelebb nem kerültünk. Ami pedig a kihívásokat illeti a mobilis robotok területén, hogyha megnézzük azt a publikációt, amit az a fejlesztő csapat állított elő, amelyik az első autonómnak minősíthető mobilis robotot létrehozta, az a Shaky robot volt itt a jobboldali képen, ezt egy 66-72-ig tartó projekt keretében fejlesztették, de megnevezték a kihívásokat, hogy ezek micsodák. Hát kellenek új anyagok, amik könnyebbé teszik ezeket a berendezéseket. Kellenek valami biomotivált robotok, ez azt jelenti, hogy azok valami hasonló mechanizmusokat, hasonló intelligenciával használjanak, mint a természetben előforduló megoldások. Kellenek jobb energiaforrások, hát azok ma is kellene. És a több ilyen robotunk van, az hatékonyan kommunikáljon egymással, az ma is kell. Képesek legyenek ezek térkép nélkül navigálni, ez ma is jó lenne. Kellene valamilyen magyarázható mesterséges intelligencia, amelyik nem csak egy optimális megoldást állít elő valami pontségfüggvény mentén, hanem az ő által előállított megoldást képes is megmagyarázni, hogy ez miért optimális. Kellene van természetes embergép kapcsolat ezekkel a robotokkal, és hát persze nem utolsó sorban szükség van arra is, hogy etikus módon tudjuk használni ezeket az eszközöket. Tehát, hogyha belegondolunk, ezek a kihívások azóta sem igazán változtak. A megoldásuk persze, az egyikről sem tudjuk azt mondani, hogy kész, megvan oldva, befejezhetjük a mostani mobilis robotok minden tudnak, de legalább az egyik pontot tekintve mindegyik területen látható a későbbiekben is folytatás. És mindegyik technológia egyébként az növekszik. Talán, amikor az idő halad, még ezt a grafikont mutatnám meg. Ez az MI típusú mesterséges intelligencia alapú megoldásunknak az előretörését mutatja, ami a modulis robotok navigációs algoritmusait illeti. Itt a klasszikus determinisztikusnak mondható megoldásoknak a száma az ugye folyamatosan csökken, gyakorlatilag most már eltűnőben vannak, és a mesterséges intelligencia vagy optimalizálás alapú megoldások pedig egyértelmű feltörekvést mutatnak, ez egy 2019-es publikációból származik, ez azért egy elég nagyvonalú tendencia mutat be, hiszen azért azt, hogy pontosan mit értünk be, a klasszikus vagy determinisztikus algoritmusnak, és pontosan mit értünk mesterséges intelligencia alapú algoritmusnak, azért ez egy nem feltétlenül exaktul definiálható dolog. Ez a fólián még néhány olyan frissen stabil ponttá, mocsárban stabil ponttá vált megoldásokat szeretnék bemutatni, amelyek éppen aktuálisak. Ugye a lítium-ion akkumulátorok megjelentésével egy nagyon hatékony energiaforrásra rendelkezésre. Az érzékelők közül a LIDAR a környezetérzékelését tulajdonképpen forradalmasította, egyre jobb megoldások léteznek ugye a kamerákat kiegészítve. Nagyon jó beszélési algoritmusok állnak most már rendelkezésre, ideértve a Kálmán szűrők nem lineáris változatait, ezt persze nem csak a robotikában használják. Ami a hardware-t illeti, már beágyazott módon tudunk alkalmazni nagyon nagy teljesítményű grafikus processzorokat, és hát a gépészek is nagyon ügyesen is szorgalmasan dolgoznak. Itt például az egyik számomra forradalminak tűnő megoldás az úgynevezett omnikerék vagy omnidirekcionális kerék, ahol a kerék hosszirányú síkját különböző irányokba is képesek vagyunk gördüléssel elmozdulni, és hát persze itt van minden, ami a mélytanulási technológiát jelenti, és tényleg most már zárásképpen ezt a Robonaut 2-t mutatnám be, amelyik egy olyan robot, amely kombinálja a mobilis robot képességeket a robotkar képességeivel. Ez egy humanoid robot, amelyik lábain megfogók vannak, és sinekhez tud erőzíteni magát a nemzetközi űrállomáson, és eznek a fejében azt hiszem olyan körülbelül 350 érzékelő kapott helyet, karonként 9 kg-os a teherbírása, és távirányítás kívül még önállóan is képes eléggé összetett műveletsorokat végrehajtani, visszakanyarodnék ehhez a feladat alapú programozáshoz, tehát eléggé magas szinten lehet az ő számára utasításokat közvetíteni a földről. Hát egy kicsit túlnyúltam ezen a körülbelül 50 perc egy órán, elnézést kérek érte, én itt fejezném be, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és természetesen a kérdések vannak, állok rendelkezésre.